Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ami segítségünk, Isten tiszteletünkre az áldás, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. A 118. Zsoltárunk első versét énekeljük fennállva. Adjatok hálákat az Úrnak, így kezdődik. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket a 751. dicséret éneklésével az új énekeskönyvből. Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, úgy, ahogy írva található a mai református kalauz szerinti újszövetségi szakaszban, közelebbről Máté evangélium a 12. fejezetében, a 9. verstől a 21. versig.
Jézus eltávozott onnan, és a zsinagógájukba ment, ahol volt egy sorvadkezű ember. Azért, hogy vádolhassák Jézust, megkérdezték tőle: szabad-e szombaton gyógyítani? Ő pedig így felelt: ha közületek valakinek van egy juha, és a szombaton verembe esik, ki az, aki meg nem ragadja, és ki nem hozza? Mennyivel drágább pedig az ember a juhnál? Akkor azt mondta annak az embernek: nyújtsd ki a kezed. Azt kinyújtotta, és íme olyan épp lett, mint a másik. A farizeusok pedig kimentek, és tanácsot tartottak ellene, hogyan pusztítsák el. Amikor Jézus ezt észrevette, visszavonult onnan. Sokan követték őt, és ő mindnyájukat meggyógyította. Majd szigorúan megparancsolta nekik, hogy mindezt ne hozzák nyilvánosságra, hogy beteljesedjék Ézsaiás próféta mondása, aki így szólt: íme az én szolgám, akit választottam, akit szeretek, és akiben gyönyörködöm. Lelkemet adom neki, és ítéletet hirdet a pogányoknak. Nem vitatkozik, és nem kiált. Az utcákon senki sem hallja a szavát. A megrepett nádat nem töri el, a pislogó mécsest nem oltja ki, míg az igazságot diadalra nem viszi. Az ő nevében reménykednek a pogányok. Imádkozzunk, kedves testvérek! Találkozni jöttünk veled, Urunk. Köszönjük, hogy itt lehetünk, hogy elhoztál minket. Vártuk ezt a találkozást. Úgy érezzük magunkat, mint a kisgyermek, aki édesapját megpillantva, örvendezve rohan hozzá, de mielőtt odaérne, megtorpant, mert eszébe jut, hogy volt néhány dolog az elmúlt időben, amiben nem engedelmeskedett az apjának. Hogy nem végezte el a rárót feladatot, ha valamire megkérték, akkor inkább kibúvót keresett, vagy hogy haragos gondolatai voltak. De az apja szeretettel néz rá, és magához vonja őt. Így érezhetjük mi is magunkat, Urunk, amikor hozzád közeledünk. Te végtelen irgalmadból és szeretetedből halk, szelíd hangon szólsz hozzánk. Olyan halkan, hogyha nem figyelnénk feszülten rád, meg sem hallanánk. Te, aki a szelet előhívod, és pusztító orkán lesz belőle, annyira lecsendesíted, hogy még csak egy kis fuvallat se érje a pislogó gyertya belet. Urunk, azért dicsérünk téged, mert világteremtő erődet annyira lecsendesítetted, hogy elért a kegyelem minket a te fiadban, a te szent fiadban, a testélet ígében. Álmékodva csodáljuk ezt a nagy szeretetet, és ha magunkra nézünk, még inkább csodáljuk, hogy te így, ahogy vagyunk, így szeretsz minket. Betakarsz minket, óvod a lángot, amit belénk tápláltál. Adj, Urunk, hogy ebben a védettségben hadd tudjunk mi is feljenesedni lángként, és világítani ebben az elsötétülő világban. Amen.
Amen. A bűnbocsánat igéjét János első leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden gonoszságtól. Isten igéjének hallgatására készülve az 512. dicséretünk első versét énekeljük. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Istennek az a szent igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található Izsaiás próféta 42. fejezetében, az első 4 versben. Íme az én szolgám, akit támogatok, választottam, akiben kedvemet lelem, lelkemet adtam belé, törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármázik, nem hallatja hangját az utcán. A megrepett nádat nem töri el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, a törvényt igazán hirdeti. Nem pislog és nem reped meg, míg érvényt nem szerez a törvénynek a földön. Tanítására várnak a szigetek. Kedves testvérem, kicsit bajba voltam, mert azt fedeztem fel, hogy én egy egészen másfajta fordítás alapján szerettem volna olvasni az igét, ez majd előjön az ige hirdetésben is, hogy nem biztos, hogy ez a pontos fordítás, de azzal szeretném inkább kezdeni, hogy egy választási évben vagyunk, gyülekezetünk is ebben az évben fog lelkészt választani, és országgyűlési választások is lesznek. Már találkoztam kirakott plakátokkal, április 3-ára tűzték ki a napját, hogy a gyülekezetünkben mikor lesz a napja, csak a reménységem, hogy minél hamarabb mi is tudunk majd lelkészt választani. Ugye az országban úgy van, hogy vannak pártok, és vannak a párthoz tartozó nagy arcok és vezérek, és amíg oda nem érkezünk, addig a hírek szólnak inkább sajnos lejáratásról, meg megkérdőjelezésről, de véletlenül se politizálni szeretnék. A történelem során mindig is voltak nagy vezetők, akik igencsak azt gondolták magukról, hogy uralhatják az egész földet, hogy ők a felsőbb rendűek, és mindenki más csak szolga lehet körülöttük. Egy riport műsort küldött át valaki talán éppen a gyülekezetből, ezt hallgattam meg a héten, és arról szólt furcsa módon, hogy Magyarországon milyen sok csicska van. Nem tudom, tudjuk-e, hogy ez a szó mit jelent. Olyan emberek, akiket a hatalmaskodni vágyók ingyen vagy éhbérért dolgoztatnak, és azért mennek bele ebbe a munkába, ebbe a megoldásba, mert annyira kilátástalan, annyira megtört az életük. Egyik kisváros általános iskolájában a tizenévesek azzal hencegtek, hogy nekik otthon ilyen szolgáik vannak, akik elvégzik az alantas munkát. Milyen nagy kegyelem az, hogy nekünk olyan Istenünk van, aki egészen más ezeknél a földi uraknál. Az Úr Jézus Krisztus is, ahogy ott áll a zsinagógában, kitűnik a farizeusok és írástudók közül, és a tanítványainak is ezt mondta, hogy a Márk 10-ben így olvashatjuk a 42. verstől, hogy tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken. A vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. Közöttetek azonban ne így legyen. Ha valaki közületek nagy akar lenni, legyen a szolgátok, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hisz az emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Ez a történet, amit olvastunk itt a legelején, szombatnapon játszódik, a zsidók nyugodalomnapján. Isten arra rendelte azt a napot, hogy testileg, lelkileg megpihenjen az ő népe, hogy együtt legyünk vele a gyülekezet közösségében, hogy feltöltődjön általa az életünk, hogy megszenteltessék az életünk, az Isten neve köztünk és bennünk. Ilyenkor hallgathatjuk az Isten eligazító szavát, ráhangolódhatunk akaratára, gyönyörködhetünk törvényeiben, és Istent dicsérhetjük. Nem nekünk kell tenni valamit, hanem Isten az, aki szent lelke igéje által cselekszik bennünk, ő az, aki szolgál ilyenkor felénk. És ezt teszi itt Jézus Krisztus is, és ebben nem gátolhatják meg, még a farizeusok sem. Jézus pontosan tudja, hogy mi van az ő szívükben, hogy ők nem azért vannak ott, amiért a szombat, amiért a zsinagóga rendeltetett. Azt gondolják magukról, hogy itt ők az urak, nem Isten tiszteletre mennek, hanem így hozta ezt az evangélista is, hogy leselkedésre mennek oda, törvénykezésre, tettenérésre, és közben nem látják meg magát, a törvény adóját, hiszen maga az Isten van köztük Jézus Krisztus személyében, és nem látják meg a szolgálatukat sem, nem látják meg a segítségre szoruló embertársukat. Nem gyönyörködnek az Úr törvényében, mert nekik csak a törvény megtartása fontos, hiszen úgy gondolják, hogy ezáltal lesznek még nagyobbak saját szemükben, hogy mi vagyunk a jók, mi vagyunk az igazak. És beszűkítették az Isten igéjét saját értelmezésük alapján, ami abban nem fért bele, az az ördögtől van. Hiányzik az élő Istennel való boldog kapcsolat, nem nyitottak erre. Urak akarnak maradni. Pedig itt és mindenkor Jézus Krisztus az Úr, de nem olyan, mint a mi emberi elképzelésünk. Ezért is szerepel itt Máté evangéliumában a fél évezredes ézsaiási profécia, az egyik legszebb Ebed Jahve ének az Ószövetségben. Ézsaiás profétán keresztül az Isten ezzel is erősítette akkor a fogságban szenvedő népét, de azóta is minket is, hogy íme az én szolgám rámutat az Isten választottjára, akiben az Isten kedvét leli. Sokat vitatkoztak ezen a teológusok, és születtek lehetséges értelmezések, hogy hát kiről is szól ez a profécia, de Jézus Krisztus itt nagyon egyértelművé teszi, hogy ő az, aki ezt a proféciát betöltötte. Nem hatalommal, harccal vagy erőszakkal, nem úgy, ahogyan azt az akkori tanítványai is gondolták, és amire számítottak. Péternél a tanítványnál ezért is volt kard, hogy harc esetén majd védhesse magát ezzel a hévvel, vágja ott le a Getsemánei kertbe a főpap szolgájának a fülét. Így gondolta, hogy na majd én megvédem ezt a Jézust majd harccal, de Jézus úgy szolgált, hogy az életét adta értünk bűnösökért. Ő halálával győzött, és így lett a mi szabadítónká. Jézus Krisztus betöltötte engedelmes életével az Atya akaratát. Egy másik ének, ézsaiási ének, az 52. fejezet 13. verse mondja ezt így, hogy íme eredményes lesz szolgám, magasztos lesz és felséges, igen magasra emelkedik ő, Jézus Krisztus, íme az én szolgám, őre áttekinthetünk ma is. Lelkemet adtam beléje, az Isten szolgája lélek által cselekszik, valahol ebben az igében együtt van Ézsaiás profétánál a Szent Háromság egy Isten, hogy igen, így ismerhetjük őt meg, mint akiben ott van a lélek, mint aki egy, az Atyával. Nem kiált és nem lármáz, nem hallatja szavát az utcán. Az ember azt gondolhatná, hogy az erőszakosoké a siker. Nyisd ki a szád, ne légy múja, állj ki magadért, hallasd a szavadat minél hangosan, vagy nem ér semmit, amit csinálsz, hogyha ha nem tudnak rólad, ha nem kürtöltetsz magad előtt, reklámozd. Sokan bedőlnek ennek még gyülekezetépítés címszó alatt is. Jézus körül nincsen média csapat, ő nem kürtöltet maga előtt, ő nem ilyen sikerember, egyáltalán nem a látszatra törekszik, hogy mit látnak belőle. Tehát ne dőljünk be sohasem a leghangosabb kampánynak. Az igazság, a szeretet, az nem ott van, ahol a legmagasabb a decibel, ahol leghangosabbak az ígéretek. Nem azok hirdetik az evangéliumot, ahol a legnagyobb a csillogás és a hangerő. És van úgy, hogy nem a hangunk a tolakodó, hanem bizony van úgy, hogy a személyünk ilyen tolakodó, hangos. Jézus kerüli a feltűnést. Nem emeli fel a szavát, itt sem kezd el vitatkozni a farizeusokkal, hogy ti ezt rosszul gondoljátok, hanem úgy olvassuk, hogy egyszerűen elmegy onnan. Bár azt látjuk, hogy a betegek, a megtért életűek hozzátalálnak, mennek utána. És itt is azt mondja a meggyógyítottaknak, hogy ne fedjék fel, hogy kicsoda ő. Hittel fölismerik ők az igazságot, átélik a szabadítást, és Jézus Krisztus mindig így szól, hogy a szavába benne van az erő, és lehet azt hittel fogadni, de az ő szava nem harsogó szó, hanem szelíd szó. Az a szelíd szó, ami megtöri a csontokat, vigasztalja a lelkeket, erősíti a pislogó hitet, sőt, a hitünk is csak úgy van, hogy ő adja azt. A megrepett nádat nem töri el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. A nádtörés a bírósági perbe volt használatos jelképes cselekedet, a vádlott bűnösségének kinyilvánítására használták, egy előre berepesztett nádat elpattintottak, jelezve, hogy igen, akkor itt az ítélet, ezzel ítélték el a bűnöst. Jézus nem tesz ilyet. János evangéliumából látjuk, hogy viszik hozzá a házasságtörő asszonyt, és várják, hogy majd mi fog ott történni, hogy majd elítélik, majd megkövezik, de Jézus jelenlétében annyi történik, hogy az Isten lelke ezeket a vádló embereket kezdi el vádolni, és mindegyikük csendben eloldalog onnan. És Jézus azt mondja a végén ennek az asszonynak, én sem ítélek el, menj el, többé ne vétkezz. Nem tör pálcát felette, pedig Jézus pontosan tudta, hogy ez az asszony mennyire vétkes. Hogyha őszintén magunkra nézünk, akkor azt kell, hogy kiállítsuk diagnózisként saját magunk életéről is, hogy mindannyian ilyen megtört nádak, pislogó gyertyabelek vagyunk. Nekem 2 éve kellett azzal szembesülnöm, hogy hát van egy veleszületett szívhibám, és arra gyógyszereket kell, hogy szedjek, és tudatosították akkor bennem, hogy bármikor fordulhat rosszabbra. A testünk egy törött nádszál, füstölgő mécses. Lehet, hogy nem veszünk róla tudomást, csak majd időskorban szembesülünk vele, hogy itt is törött, meg ott is pislog, meg ott is, itt is füstöl, meg itt se működik úgy, ahogy azt én szeretném. De az is lehet, sőt biztos, hogy a lelkünk is ilyen pislogó, meg a hitünk is ilyen. Próbálunk talán mást mutatni, meg az Isten tényleg meg tudja ezt erősíteni, de lehet, hogy ennek nem vagyunk tudatában, és erősnek gondoljuk magunkat. Ugye alapvetően a megrepett nád, a pislogó, füstölgő gyertyabél, az nem jó semmire. A megrepett nádat kidobták, a gyertyabélből levágták azt a szakaszt, ami már használhatatlan volt, kidobásra ítéltetett. De Jézus nem ezt teszi. Tehát reménytelen helyzet, amiben a hívő ember mégis azt tapasztalhatja meg, hogy amikor erőtlenek vagyunk, akkor lehetünk igazán erősek Krisztusban. Hiszen az az örömhíre ennek az igének, hogy Jézus nem tör el, Jézus nem olt ki. És ő benne lehetünk csak erősek igazán. És ez az ő végtelen szeretetének, gyengét szeretetének, irgalmának a jele, amiben reménykedhetünk, hogy ő így tekint mindegyikünkre. És tőle várhatjuk mindig a segítséget, életünk helyreállítását, megerősítését. Mindenkor mehetünk hozzá, ezért az irgalomért, lehajló szeretetért. Jó Sándor ige hirdetéseiben találtam egy nagyon szép történetet Paganiniről, hogy részt vett egyszer egy londoni árverésen, ahol többek között egy nagyon rozoga, öreg hegedű is dobra került, senki nem akart érte adni semmit sem, és ekkor Paganini kézbe vette, hogy kipróbálja. Először letörölte róla a port, meglátta rajta a mester kézjegyét, fölhangolta a húrokat, és elkezdett játszani rajta, és az emberek megbabonázva hallgatták a gyönyörű hangokat, amiket a mester csalt elő az öreg szerszámból. Paganini játszott tovább, míg egyszer hirtelen elpattant a húr. Akkor utána a megmaradt három húron folytatta, majd megint elpattant egy húr, és hamarosan még egy, csak egyetlen egy maradt, és Paganini azon az egyetlen egy húron folytatta tovább, és játszott. És a tömeg elfeledkezett arról, amiért oda mentek az árverésről. És amikor abba hagyta, akkor minden oldalról megindult az ajánlat a hegedűre, egymást licitálták túl az emberek. Hát miért? Azért, mert hirtelen megnőtt az értéke. Nyilván ugyanaz a hegedű volt, mint előtte, de meglátták benne az értéket az emberek, hogy milyen egy rozoga szerszám, hogyha a mester kezébe kerül. Tehát ilyen a mi életünk, hogy megtört nád, meg pislogó gyertyabél, de hogyha a Krisztus kezébe kerül, akkor helyreáll a rend. Akkor valahol egészek leszünk ő benne, hogy ő kivágja az oda nem illő részeket, megszünteti a füstölgést, a repedezést, és használni akar az ő céljaira, hogy az ő dicsőségére éljünk, hogy az ő szeretetéről beszéljünk, amivel helyreállította az életünket. Olyan jó lenne ezt átélnénk mindannyian, hogy lehajol hozzánk és felértékel, mert ő ilyen. A világban ezt ne várjuk, ott eldobás van, hogy használhatatlan, értéktelen, leírjuk a selejtet. Jézusnál pedig nincsen selejt, mert ő állít bennünket helyre, ő tesz egészé a vele való találkozásban, abban, hogy kegyelmét árasztja ránk, hogy megtisztít, kézbe vesz és használ. Ő az, aki törvényt hirdet a népeknek. A törvényre úgy tekintünk, hogy valami rideg, kemény, könyörtelen törvény, vagy ott van a másik véglet a törvény értelmezésben, hogy azt gondoljuk hamisan azt is, hogy hát mi be tudjuk tölteni, mi képesek vagyunk rá. Aztán meg kibuknak a gyilkos indulatok, mint ahogy itt a farizósoknál is kibuktak. A törvény elítél bennünket, mindegyikünket, a bűneink miatt, de mégse lehet elhallgatni a törvényt, mert ott van az evangélium mellett, így kerek az egész. És itt is áll a törvénynek minden egyes betűje a szombatnap megszenteléséről is. De ugyanakkor áll a törvénynek minden igéje az emberi élet védelméről, szeretetéről. És a rend az felette van a törvénynek, hogy igen, lehet gyógyítani szombatnapon. Mint ahogyan a útba esett juhot is ki lehetett onnan szabadítani. És itt a törvény szó, egy olyan szó szerepel, ami az egyetemes törvényt, az egyetemes rendet jelenti. Istennek az eredeti akaratát, az egész teremtett világra, az ő jó tervét. És Jézus Krisztus ezt a törvényt is betöltötte. És ezért is gyógyítja meg a sorvadt kezűt szombatnapon a zsinagógában, hogy az emberek megérthessék azt, hogy miért jött ő erre a földre. Azért, hogy az ördög munkáit lerontsa, hogy szabadítson, hogy gyógyítson, hogy helyre állítsa megbillent életünket, hogy megbocsássa a bűneinket. És számunkra már a törvény Krisztushoz vezető mesterünké lett, hogy értünk van az is, nem ellenünk. Érvényes maradt, de nem úgy, hogy minket eltiporjon, megöljön, hanem azért, hogy elevenítsen. Úgy olvastuk itt Jézus Krisztusról, hogy győzelemre viszi az ítéletet, vagy a másik fordításban az igazságot, mindkettő igaz, ez Jézus Krisztusra, hogy ő úgy tett ennek eleget, hogy alatta maradt a Golgotai kereszten, elszenvedve a büntetésünket, elhordozva Isten haragjának mérhetetlen súlyát. Igazságosan ítél ez az Úr, de nem rajtunk hajtja végre az ítéletet, és ebben egészen új jogrendet hozott. Úgy szerzett érvényt a törvénynek, hogy ő közben maga összetört. Úgy az ő életének fénye besötétült, kialszik, meghalott a kereszten. És a kereszten sem lármázott fájdalmában, hanem imádkozott értünk bűnösökért. Úgy ért véget ez az ige szakasz, hogy az ő nevében reménykedhetünk. A felolvasott fordításban ez úgy hangzott, hogy az ő nevében reménykednek a pogányok. Én úgy olvasnám fel, hogy az ő nevében reménykednek a népek, mert mindannyiunk ő benne reménykedhetünk egyedül Jézus Krisztusban, mert ő a mi életünk minden népekre vonatkozik, mert neki mindannyian egyformán fontosak vagyunk, és az ő bölcsessége szerint rendelkezik életünk felől, de benne mindenkor reménykedhetünk. Így áldjon meg bennünket az Úristen, hogy az életünket is helyreállítsa, megtörtségeinket befoltozza, pislákolásainkat, füstölgéseinket ő szüntesse meg, és a nevében reménykedjünk mindenkor. És kérem is a testvéreket, hogy amikor a választásokra gondolunk, akár a országgyűlési választásokra, akár a gyülekezeti választásra, ezt mindig imádságos szívvel tegyük, az ő nevében reménykedve, hogy ő jót készít el nekünk. Amen. Isten igéjére válaszként imádságos szívvel énekeljük a 459. dicséretünk második versét. A második vers így kezdődik: megtörve és üresen adom magam neki. Köszönjük az drága Urunk Istenünk, hogy Te vagy az Úr, Király az egész világ felett, és Te vagy az, akinek a nevére minden térd meghajolhat, hogy elismerjük, hogy ki vagy Te, a szabadító, az Isten szolgája. Dicsérünk és magasztalunk tökéletes voltodért, és dicsérünk és magasztalunk azért, hogy irgalmas és szeretettel teli vagy mindegyikünkhöz, aki nem eltiporni akarod az életünket, hanem helyreállítani, aki nem bűneink szerint ítélsz, hanem elhordoztad bűneink büntetését. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy mindig ilyennek lássunk, hogy ez az evangélium hassa át az életünket, cselekedeteinket, szolgálatainkat. Köszönjük, Urunk, a Te jó törvényeidet. Bocsásd meg, amikor nem jónak látjuk, vagy csak korlátnak és szigornak, de köszönjük, hogy Te azt teljesen betöltötted, és Te tanítasz meg minket is arra, hogy a Te törvényeiddel is jól éljünk. Urunk, visszük eléd a választásokat, most elsősorban a gyülekezetünk választását, hiszen Te tudod, hogy ki lesz az a szolga, akit itt akarsz látni, itt akarsz használni, de könyörülj rajtunk, hogy minden gyermeked hadd lássa így a helyzetét a gyülekezetbe, mint szolgált, akiknek fontos helyük van a gyülekezetbe, és elkészített szolgálataik, add, hogy mindannyian ezt szerinted valóan tudjuk betölteni. És imádkozunk, Urunk, az ország gyűlési választásokért is, te tudod, hogy mi a jó terved velünk, könyörülj meg rajtunk, segíts, hogy olyan emberek kormányozzák az országot, akik nem uralkodni akarnak az országon, nem a javát lefölözni, hanem lelked által szolgálni. Urunk, te még ezt is meg tudod tenni, ha akarod. És Urunk, eléd visszük a gyászolókat, a sírókat, akiknek fájdalmuk van. Vigasztald és erősítsd őket szent lelked és igéd által. És kérünk, Urunk, a betegekért, azokért a testvérekért, akik most interneten keresztül tudják csak hallgatni ezt a szolgálatot, hadd éljék át, hogy te vagy a gyógyító, aki irgalmasan lehajolsz, és segítségükre sietsz. Urunk, kérünk, hogy te hallgasd meg most itt a csendben elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek, ami mennyei atyánknak szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.